Tehát üdvözlök mindenkit, akik a Vétőgési Informatikai Tudományos Egyesület Vétertechnikai Szakosztályának, Sávertéri Szakosztályának és Média Klubjának mai rendezvényét. Vagy személyesen itt tud lenni, vagy később YouTube-on nézi meg egyszer vagy többször. A mai előadásunk egy két részből álló előadás sorozatnak a másik része, amelyik az emberközpontú mesterséges intelligenciáról szól. A múltkor meghallgattuk annak az etikai vonatkozásait, és most pedig a bennünket talán egy kicsit közelebbű érintő műszaki vonatkozásait Antal Péternek, a Mérésekünk és Információ Rendszerek Tantékének a munkatársának az előadásában. Péter, tiéd a szó.
Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget. Tehát az emberközpontú mesterséges intelligencia bizonyos műszaki kérdéseiről szeretnék beszélni, hiszen azért a teljes átfogás az teljesen reménytelen volna. És hát az előző előadásra támaszkodva, de azért felvezetném azt, hogy mit is értünk mesterséges intelligencia, emberközpontú mesterséges intelligencia alatt, hogyan is lehet elképzelni a standard modelljét, egyfajta egyszerűsített modelljét a mesterséges intelligenciának, és egyáltalán a emberközpontú mesterséges intelligencia ennek az általános emberszerű mesterséges intelligencia fogalma, illetve egyfajta szuperintelligencia, ezek hogyan definiálhatók, milyen elvárások vagy trendek vannak jelen. És az etikai vonatkozásokra is támaszkodva, itt a technológiai megoldások azok bizonyos veszélyekre hivatkoznak mondhatni, tehát bizonyos kihívásokat kell megoldani, ezeket is összegyűjtettem. Ezek után pedig négy külön technológiát mutatnék be, vagyis hát inkább a technológiai csokrot, amelyek egyrészt egy teljesen új alapra próbálják helyezni a mesterséges intelligenciát. Ez nem saját találmány, ezt gyorsan előre is bocsájtanám, hogy itt a Stuart Russell professzornak a bizonyíthatóan jóra való, azaz probably beneficial artificial intelligence koncepciójára támaszkodnék, illetve az értelmezhetőség, mennyiben lehet értelmezni egy modellt, egy komplex matematikai modellt mondhatni, mennyire lehet azt magyarázni, és hogyan lehet federáltan megközelíteni a mesterséges intelligencia kérdését, különösen természetesen a tanulást, a gépi tanulást. Tehát lássuk elsőként is az emberközpontú mesterséges intelligenciának a meghatározását, és itt egyből beismerném, hogy míg az előző előadónk, Héder Mihály, ő egy benne volt a sűrűjében, én azért inkább belecsöppentem ebbe az emberközpontú mesterséges intelligencia történetbe, méghozzá egy projekten keresztül, amelyik egy Európai Uniós projekt, és a BME ennek részese. Ez egy MSC-t, 60 kredites MSC-t kínáló program, amely persze a BME-n a magyar jogszabályi és konvenciók szerint egy beágyazott módon valósul meg, de ez egy olyan projekt, amelyik MSC-be ágyazottan, etikusan beszél az EMI-ről, és hát ennek kapcsán kerültem kapcsolatba a területtel. Ha bárkit érdekel maga ez a projekt, akkor a linkeken további információkat találhat. Maga a definíció, amit használnánk emberközpontú mesterséges intelligenciára, az a mesterséges intelligenciának egy szakértői csoportjától származik. Itt elnézést kérek, és ezt elfelejtettem mondani, hogy a fóliáimon hát keverten többnyire angolul lesznek a feliratok, és hát igyektek ezt tolmácsolni. Részben azért is tartom meg néha mind a két nyelvet, hogy egyszerűen a szaknyelv, a magyar szaknyelv is fejlődhessen, hát néha pedig egyszerűen azért, mert a előadásokból így öröklöm a fóliákat. Tehát itt az emberközpontú mesterséges intelligencia ebben a projektben, itt főként az alapvető jogok, a privacy, a személyi adatoknak a tiszteletben tartása, illetve a modelleknek a magyarázhatósága és megbízható géptanulási rendszereknek a véghezvitele, tehát az egész folyamatnak a kontrollattartása kap nagy hangsúlyt. És hát ez nincs egyedül, tehát ez a meghatározás, amit ez a projekt követ, ez azért nagyon sokféle elmozdítható, hogy próbáltam összeszedni színekkel jelezve más értelmezéseket is. Tehát a projektnek, úgy értem ennek az MSC programnak az értelmezése, az az talán ehhez a középen szereplő zölden jelölt kiemeléshez áll legközelebb, tehát ahol az egyéni adatoknak, a személyes adatoknak, vagy intézményi védettségi adatoknak a kezelése nagyon fontos. De az előadásomban szintén nagy hangsúlyt kap az, hogy hogyan tudunk olyan mesterséges intelligencia rendszereket létrehozni, amelyek úgymond osztják az emberi értékeinket. Ez természetesen a projektnek is, ennek az Human Centered AI Masters projektnek is célja, de azért ez egy önálló történet, hogy hogyan lehet az ember és gép között egyfajta megértést vagy értékazonosságot biztosítani. Ehhez kapcsolódik a Trustworthy AI, a megbízható mesterséges intelligencia fogalma, és hát amivel itt nem foglalkozunk, az az ember-számítógép interakció. Tehát ez sem ebben a projektben, sem pedig itt a mostani előadásban nem kap nagy hangsúlyt, hogy hogyan lehet egy hatékony ember-számítógép interakciót ergonómiai betületekkel is biztosítani. És hát különösen nincsen külön lefedve így az önvezető járműveknek a kérdésköre. Tehát ezzel felszerelkezve, és megemlítve azt, hogy természetesen korábbi nagy projektek, Európai Uniós projektek is irányultak már így az emberközpontú mesterséges intelligenciára. Itt megemlítenék pár forrást. Tehát egyrészt az előadásom az nagyban támaszkodik a már említett Stuart Russell professzornak a Budapesten, itt az itteni előadóban előadott előadására és az ahhoz kapcsolódó könyvére és fóliáira, amelyben ezt az új EMI fogalmat vázolta. Illetve ez a könyv, amit említettem, tehát ez a speciális Human Compatible, Human Centered AI, és még két másik előadás, amelyik így a emberközpontú EMI-hez szorosan kötődik, hogyha valakit mélyebben érdekel a megközelítés, akkor itt találhat elinduláshoz rengeteg információt. Most nézzük akkor, hogy mi is a standard modellje az EMI-nek, és hogyan lehet ezt az emberközpontú EMI felé elmozdítani. Tehát a megközelítés, ahogy az EMI-t lehet definiálni, az sokszor egy ilyen mátrix alakban jelenik meg, hogy amit egy intelligens rendszer alatt szeretnénk elérni, az például az, hogy emberszerűen, tehát az emberi intelligenciának megfelelően gondolkozzon, cselekedjen, vagy pedig próbálunk általánosítani, és az embert igazából elfelejtjük, és egy racionalitás fogalmat, egy logikai következési formát próbálunk definiálni, vagy pedig egy hasznosság elvű cselekvéssort próbálunk optimálni. Tehát lehetünk egyfajta imitáló, használhatunk egy imitáló megközelítést, próbálhatunk az emberi kötöttségektől elszakadni, és egy általános racionalitást definiálni, koncentrálhatunk a gondolkozásra, vagy az érvelésre, vagy a cselekedetekre is. Tehát egy Stuart Russell-től származó meghatározás, amit standard modellnek tekinthetünk, az úgy épül fel, hogy egy erőforrás limitált környezetben egy gépet akkor tekintünk intelligensnek, hogyha egy fix célok mentén, tehát ami a gépbe be van drótozva a gép céljaihoz, hatékonyan választja meg az akcióit, és várhatóan eléri ezeket a célokat. Tehát még egyszer, itt nagyon fontos az, hogy a gépet akkor tekintsük intelligensnek, hogyha jól beosztja az erőforrásait bizonyos rögzített célok érdekében, és ezeket várhatóan, tehát itt egy valószínűségi értelmezés jelenik meg, tehát várhatóan el is éri. Itt az erőforrás korlátosságot lehet jobban kibontani, de a lényeg tehát ezen a megközelítésen van, hogy vannak fix célok. És hát egy picit az egyik cellán, az egyik megközelítésen még időznék, méghozzá azon, amelyik az emberi viselkedésnek a imitációját emeli ki, tehát hogyha emberszerű viselkedést várunk, és azzal definiáljuk az intelligenciát, ennek egy Turing által adott teszt és mondhatni egy kapaszkodót kínál ennek a kiértékeléséhez. Tehát a Turing teszt az ötvenből származóan egy olyan elrendezés volt, ahol egy elfogulatlan emberi kiértékelő mondhatni Megpróbál egy bizonyos interfészen keresztül eldönteni egy rendszerről, hogy az olyan embere, vagy pedig egy mesterséges, egy intelligens rendszer. És hát sokan vitatják, hogy ez mennyiben az intelligenciának definíciója, és mennyiben csupán egy demonstrációja volt Turing által annak, hogy mi mindenre képes egy univerzális Turing machine, egy univerzális számítás számítató gép. Mindenesetre ez jól demonstrálja azt, hogy meg lehet az intelligenciát egy ilyen imitációs játékon keresztül is közelíteni. Érdekesség, hogy ennek a predikciója, hogy ez mikor lesz sikeres Turing szerint, ez 2000 környékén igen nagy eséllyel egy adott időkereten belül a gépnek lesz esélye úgymond megbolondítani, vagy lúvá tenni az egyént. Mostani vélemény az, hogy ez igen hamar bekövetkezik. Speciális kontextusokban és speciális környezetekben ez már sokszor megvalósult, de úgy általában az elvárás, a nyelvi modellek és a világnak a megértése az évtizeden belül elhozza ezt, hogy egy átlagember számára egy gép az tudja emulálni az emberi viselkedést tetszleges területen. Na most egy másik a dióhéj, tehát hogyha láttuk a standard modellt, akkor egy gyors átfutás arra, áttekintés arról, hogy a mesterséges intelligenciának milyen fázisai is voltak. Tehát ugye maga a megnevezés az 1956-ban született meg, egy workshopon mondhatni, majd utána évtizedeken keresztül a keresés és a logikai reprezentáció dominálta a területet, majd utána a tudásnak a formalizálása, reprezentálása. Majd a 80-as évektől egyre inkább a tanulásra lett oldott a hangsúly, és 2000-től, ahogy az adatmennyiségek átváltottak, és a gépi számítási kapacitás optimalizáció lehetségessé vált, megjelent az adatvezérelt mesterséges intelligencia, mondhatni. 2010-től pedig a speciális hardverekkel gyorsított mesterséges intelligencia. És talán 2020-tól mondhatjuk azt, hogy a megjelent problémák miatt is egyre hangsúlyosabb lett, hogy az emberközpontú keretezés, fogalomalkotás fontos volna, hogy tudjuk kezelni azokat a problémákat, amelyeket egy hosszabb távú megfontolásokat nélkülöző EMI alkalmazás megteremtett. Tehát egy másik fontos kérdés, hogy vannak-e univerzális keretek, amelyeket szinte univerzálisan tudunk az EMI-n belül használni, és lépfelnyomon előjönnek. De most a valószínűségi megközelítés, azon belül is az úgynevezett Bayesi megközelítés, az nyugodtan nevezhető egy ilyen alapvető építőkockának. Tehát ez valószínűségi, de ez a speciális jelölés csupán annyit akar, hogy nem az úgynevezett megismételhetőségen alapuló definícióját használjuk a valószínűségeknek, tehát ahol a valószínűség az nem egy határértékben vett relatív gyakoriság, hanem egyfajta belső meggyőződés, belső elvárás, hogy egy bizonyos esemény milyen valószínűséggel is fordul elő. Tehát inkább egyfajta fogadási hajlandóságot jelent. Ez a XI, itt a feltételben csak annyit jelent, hogy egy bizonyos információs környezetben a hiedelmünk A-val kapcsolatban az egy bizonyos számérték. Ilyen téteket mernénk rá különböző konstellációban fogadni. És hát itt a híres Bayes szabály, az inverzió, amelyik azt teszi lehetővé, hogy a feltételes valóságot kvázi invertáljuk, tehát itt lehetőség van megfordítani a dolgok sorrendjét. Tehát ha például van egy generatív modellünk, van egy elképzelésünk, hogy egy modell hogyan generálhat adatokat, vannak elvárásaink, hogy egyes modellek mennyire valószínűek, az a priori valószínűségek, akkor ezekből előáll algebrai műveletekkel az, hogy milyen meggyőződést kell nekünk úgymond normatívan, legalábbis egy koherens hiedelemrendszerben, ahol a valószínűség számítást respektáljuk, hinnünk. Tehát a valószínűség számítás az végülis a szubjektív értelmezéstől, ettől a szubjektív értelmezéstől függetlenül diktálja nekünk, hogy ha képesek vagyunk megfogalmazni, hogy mi az a priori elvárásunk a bizonyos modellekkel, akár a diszkrét vagy folytonos tartomány fölött, hogy is helyezkednek el, akkor egy generatív modell az adatokra vonatkozóan az a modellekre is egy posteriort fog származtatni. És ugyanez a valószínűségi megközelítés előhozza azt is, hogy létezik univerzális következtetés, univerzális indukció is. Tehát, hogyha szeretnénk mondjuk egy adott szekvenciának a folytatását megjósolni, akkor a valószínűleg számítás szabályai szerint a lehetséges modellekkel kvázi bebűvítünk, és elvégzünk egyfajta Bayesi modell átlagolást. Minden szóba jövő modell szerint az ő a priori a mi a priori hiedelmünk, az ő úgynevezett likelihoodja, és a likelihoodja szerint súlyozva képzünk egy predikciót, és a predikciókat átlagoljuk. Tehát a Bayesi keret az mindenképpen egy univerzális építőkocka. Érdekességként az is megemlíthető, hogy ez lefedi a tanulást is. Tehát ahogy adatunk lesz, tehát itt mondjuk itt az 1-től N-ig lévő megfigyeléseink nőnek, ez magába foglalja a tanulást is. És még az is megmutatható, hogy a számítástudomány is becsatlakozik, hiszen mondjuk a modellek komplexitásának a mérésére felhasználható legáltalánosabb esetben például a úgynevezett Kolmogorov komplexitás, tehát egy adott modellnek a minimális leírási komplexitása bizonyíthatóan egy robosztus mérce, amelyet tehát egy konstanseig nem lehet meghaladni. Tehát ez egy igen kompakt, és az információ elméletet, a valóságszámítást és a számítástudományt is egységesen összefogó építőkocka. Na most ezt azért egy picit még a mesterséges intelligencia kitágította, tehát a valóságszámításhoz még a hasznosságelmélet tartozik, méghozzá annyiban, hogyha vannak elvárásaink arról, hogy egy bizonyos cselekedet, egy AI cselekedet után milyen kimenetelek, milyen outcome-ok is lépnek föl, tehát ha van is egy valószínűségi modellünk arra, hogy a tettünknek mi lesz a következménye, az is szükséges, hogy a cselekedeteink után egyes kimeneteleket mennyire is tartunk kívánatosnak. Tehát itt Neumannak az egyik tétele biztosítja, hogy egy koherens preferencia rendszer. Tehát hogyha nekünk egy racionális elvárásunk van arra, hogy az egyes kimeneteleket egymáshoz képest mennyire is szeretjük, ez például tranzitív. Tehát, hogyha át jobban szeretjük B-nél, B-t jobban szeretjük C-nél, akkor át jobban kell, hogy szeressük C-nél. Tehát, ha van egy ilyen konzisztenciánk, akkor ezt egy skalár függvénnyel ki kell tudnunk fejezni. És ugyanez igaz a valószínűség számításra is, hogy ha van egy konzisztens hiedelmünk arra, hogy mely események kimenetelek valószínűbbek, azt képesnek kell lennünk egy eloszlással kifejezni. És ha ez a két építőkocka megvan, még szintén a Neumann-Morgensteinnek a tételeiből következik, hogy egy optimális akció az nem lesz más, mint az az akció, melyik a várható hasznosságot azt maximálja, vagy a várható veszteséget minimálja. Ennek látható a kiszámítása egy diszkrét esetben. Tehát meg tudjuk keresni az optimális akciót, ezt az A csillag action cselekedetet, amelynek tehát a várható hasznossága maximális. És mondhatnánk, hogy a mesterséges intelligenciának így a építőkockái mind a kezünkben vannak. Több dologra nincsen szükség. Hogyha racionálisak vagyunk, akkor meg kell tudnunk konstruálni egy valószínűségi modellt, meg kell tudnunk konstruálni egy hasznosságmodellt, vagy veszteségmodellt, és a többi az már csak számítás kérdése. Most nézzük, hogy hova jutott az EMI, mármint a mesterséges intelligencia, és milyen problémák is kezdtek el gyülekezni ennek az alkalmazásából. Tehát elsőként a sikerek mondhatni, tehát hogy milyen trendek is vannak. Tehát amit itt látunk, hogy miért is halad az EMI, tehát mi is hajtja mondjuk a mesterséges intelligenciát. Az idő rövidsége miatt nem hoztam arról ábrát, de itt ami látható az a Moore törvénye, tehát az, hogy praktikusan mi a csíkszélesség az éppen aktuális fotolitográfiai eljárásoknál, amivel tudunk csipeket gyártani, és hány tranzisztor tehető egy csipre. Tehát itt a csíkszélesség látható, itt a tranzisztor szám látható, és látható, hogy itt a log skálán, ez a lineáris, tehát exponenciális görbét látunk, amelyik kitart, ez kitart mondjuk 70-től, hát itt csak 2015 van, de egy másik ábrán láthatjuk, hogy igaziból ez az exponenciális görbe, ez már a vákuumcsöveknél is működött, és kitart mostanáig is, tehát még mindig igaz az, hogy mondjuk egy adott számításnak a ára egy nominált dollárban, az még mindig exponenciális gyorsulást mutat. Tehát egyre több számítást tudunk venni exponenciálisan, és ugye már a legtöbb mesterséges intelligencia módszer, különösen mondjuk a kezdeti keresési algoritmusok, azok egy ilyen exponenciális szélesedő fában való keresések voltak, tehát minden egyes lépés itt a logskálán az a fában egy mélységet jelentett szinte, és egy bizonyos javulás mondjuk a sakkprogramoknál az élő pontszámban. Tehát ez mindenképpen egy fontos hajtóerő. Itt látható egy talán még érdekesebb ábra, hogy hogyan alakul az adott tanításnál használt számítás mennyisége. Ez is egy... nem logaritmikus, de ettől függetlenül itt a... és itt az a számításra felhasználható számítás látható, és itt már megjelenik az is, hogy nem csupán a csíkszélesség, hanem ugyebár a mostani számítások azok olyan értelemben speciálisak, hogy dedikált hardvert használnak, amelyek segítik, hogy kitartson ez a gyorsulás. Hát amennyire a szabadalmak engedik ezt meggyorsolni, ez ki fog tartani még a következő időkben is. Akkor a másik érdekesség, hogy nem csak a számítás, ami tehát hajtja, úgymond így a mesterséges intelligenciát, hanem az elérhető adat is egy hasonló exponenciális gyorsuláson megy át. Tehát az adat mennyisége, pontosabban az, hogy mennyibe kerül mondjuk egy adott fehérje vagy DNS előállítása, bocsánat, itt az adat az biológiai adatot jelent, molekuláris biológiai adatot, tehát mondjuk azt, hogy egy emberi genomnak a meghatározása az mennyibe is kerül, és az látható, hogy az ára ennek a szekvenálásnak vagy szintézisnek ez szintén exponenciálisan leesett, manapság ugyebár már ez pár száz dollárért elérhető pár napon belül, és a felhőben rendelkezésre áll az emberi, az adott egyénnek a genomja. Tehát az adat is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. És nem csak az adat, hanem például a tudás is. Tehát az írott tudás. Tehát akár a szakcikkeket nézzük, akár a szabadalmakat. Itt az látható, hogy egyes tudományágakban, például mondjuk matematikában, fizikában, kémiában, kumulatíve 1960-ig hogyan alakult a cikkek száma, és látható, hogy egy olyan milliós nagyságrendet kezdett elérni, 60-ra. Viszont 60-tól egy olyan ütemre váltott ez át, hogy napjainkban 1-2 millió az orvosbiológiai publikációk száma évente. Tehát egy olyan mennyiségű tudás keletkezik, amelyik szintén az EMI-nek egy nagyon fontos hátteret biztosít. Érdekesség, hogy itt az adat és a publikációk között van egyfajta átjárás, tehát a szemantikai publikálás az a mesterséges intelligenciának már az egyik találmánya. Tehát az elvárás az volt, hogy mennyivel könnyebb lenne a gépeknek, hogyha a publikációknak a lényege legalább, mondjuk az absztraktja, vagy a cikk fő állítása, az egy formális nyelven lenne leírva, tehát szemantikailag értelmezhető módon. Erre több kiadó is támogatást nyújt. De hát ez még azért mindig inkább kialakulás alatt van, nem igazán használt. Ennek ellenére, amit itt látunk, az például olyan összekapcsolt tudásbázisok, amelyek elérhetőek a számítógépeknek, mint egyfajta háttértudás. Tehát ez a Linked Open Data-nak a Linked Open Data világának egyfajta látképe, kiemelve mondjuk itt megint a saját kutatások miatt a gyógyszerkutatás és az orvosbiológiai részek. Tehát itt például egy orvosi, tehát a gyógyszerekre vonatkozó adatbázis látható, hogyan van az összekötve a legkülönfélébb mellékhatásokra vonatkozó adatbázisokkal és egyéb más adatbázisokkal. Tehát a gépeknek van honnan meríteni, sőt, akár a sokáig nehezen megtámadhatónak tartott common sense, avagy józanésznek a szabályai is nagyon sok küzdelem után mondhatni, tehát ez egy record project mondhatni, a 80-as években indult, és mai napjaink és napjainkig is még tartott, most igazából átváltott már egy céges formátumra, de még a józanész szabályainak is egyfajta leírata elérhető, amelyből lehet meríteni bizonyos problémáknál. Tehát és hát nagyon fontos, hogy ugyebár a mai világunkban a mesterséges intelligenciának finanszírozói azok már főként a privát szektor. Tehát ugyebár ez látható, hogy a újítások azok szinte privát cégektől, a DeepMind-tól származik, és az odaömlő pénz mennyisége is ezt nagyon befolyásolja. Tehát itt még egy pár példát hoztam arra, hogy hova is jutott az EMI ezekkel az erőforrásokkal? Tehát az IBM-nek egy 2011-es demonstrációja volt a Watson nevű rendszer, amelyik a Jeopardy quiz játékban győzött, és igazából azt demonstrálta, hogy az emberiség írott tudását kvázi be lehetett önteni egy pár terabájtos gépbe, pár ezer processzorral, és képes volt valós időben egy olyan következtetést véghez vinni, amely a következtetésnek a bizonyosságát egy játék elméleti szituációban, tehát egyfajta quiz játékban, az, hogy mennyire biztos a válaszban, ezt fel tudta használni, és tudod győzni. Tehát itt látható, hogy ugyebár az IBM az úgy időnként demonstrálta így a szuper teljesítményét, tehát a Deep Blue a sakkozásnál, a Blue Jean 2000 környékén a fehérje struktúra predikciónál, és a Watson pedig a természetes nyelvű feldolgozásnál. Na most a 2015-ben megjelent egy másik megközelítés, amelyik nem annyira a statikus tudásra, inkább a tanulásra helyezte a hangsúlyt, és az demonstrálta, hogy a számítógépes játékoknál megfelelő kiigazítás, sebességbeli kiigazítás után, de a számítógép teljesítménye az eléri az emberi szintű teljesítmény játékok tucatjaiban. Aztán 17-ben ugyebár ez a góra, tehát a sakk után a gó is, fényévekre került az emberi legjobb játékos teljesítményétől is. De ugyanez elérhető a mozgásra, sőt, ugyebár a fordításra, nem tudom, hogy esetleg ki az, aki már találkozott vele, de a mai modern fordítók, azok megbirkóznak hihetetlen színvonalon a legkülönfélebb nyelvek közötti fordítással, és nincs igaziból már messze az a fajta megálmodott eszköz sem, amelyik valós időben fordít nyelvek között. Az úgynevezett Babelhal. Természetesen az egyik hajtóerő az az autonóm járműveknek a területe. Erre még visszatérünk. De nem lehetetlen vállalkozás az, hogy egy festőnek a stílusát megtanulja egy gép, és ezek után pedig egy adott fotóból az adott festőnek a stílusában hozzon létre ábrákat, vagy pedig csupán megadott szöveg alapján generáljon, ez egy modern eszköz, amelyiknek így most nagyon, nagyon populáris lett. És igazából még a tudományos felfedezés is a mesterséges intelligenciának a hatókörébe került, tehát 2010 környékén jelent meg több cikk a tudományos kutatás automatizálásának a lehetőségéről, még hogyha ez egy robotikai vezetés kapott. Ez a molekulás biológiában egy aktív kutatási ág, olyannyira, hogy például a gyógyszerkutatásnak a nagy léptékű automatizálása az nagyon, nagyon nagy cégeknél is, tehát itt azt hiszem a Bayernek látható a robotizált üzeme, amelyik eszéket válasz ki tesztelése bizonyos hatóanyagok keresésénél. Sőt, nem csak hatóanyagok keresésénél egy bizonyos könyvtárból, hanem molekulákat is, tehát egy kreatív aktust is megpróbálnak géppel generálni. Tehát, hogyha van nekünk mondjuk egy elképzelésünk, hogy egy bizonyos célpontot milyen molekulákkal érdemes támadni, rátanítható manapság egy olyan speciális neurális hálós modell, amelyik hasonlókat képes generálni, és ennek a feldúsulási rátája, tehát siker rátája, az meglepően jó. Tehát a kreativitása ezeknek a modelleknek, ezeknek a de novo molekula generálóknak megdöbbentő. És hát mindenképpen megemlítendő az AlphaFold, amelyik kvázi egy 40 éves kutatása tett pontot, méghozzá azzal, hogy a fehérjéknek a térszerkezetét azt mondhatni atomi pontossággal meg tudja jósolni bizonyos esetekben. És hát itt a matematikai felfedezésekre is lehet találni példát, hogyan lehet topológiai ötleteket generálni géppel, és ad abszurdum, arra is mostanában jelent meg publikáció, hogy az emberi preferenciáknak az igen irreguláris szerkezetét azt mennyiben lehet föltérképezni egy mesterséges intelligencia módszerrel, és kezelni, anélkül, hogy egy emberi értésen az átmenne. Tehát amit látunk, és akkor ez egyfajta konklúzió, hogy szinte bármit választunk ki, bármilyen szűk területet választunk ki, ahol meg tudunk fogalmazni úgymond egy hasznosság vagy veszteségfüggvényt, ott ha kellő adattal, tudással, ezek kombinációjával és számítási erőforrással rendelkezünk, ott az emberi teljesítménynél jobbat tudunk elérni. És így kezdett kialakulni, hogy ez igaz, hogy ezeken a szűk területeken, ezt nevezik is szűk mesterséges intelligenciának, még hogyha ez igaz is, hogy egy ilyen szűk területeken, tehát ezeket el tudjuk végezni, vagy el tudjuk ezt végezni általában. Tudunk-e például egy általános réteget létrehozni, amelyik összeköti ezeket a szűk területeket. És megjelent az a fogalom, hogy hogyan lehetne egy ilyen széles, vagy pedig általános, vagy emberszintű intelligenciát létrehozni, amelynek teljesen másfajta tesztjei lennének. Például valahol van egy olyan, amelyik a IKEA-s bútor összeszerelés, igen, tehát ez itt látható, és így tovább, tehát ezeknek különböző tesztjei lehetnének. Ennek is saját úgymond, társasága, tudományos kutatása, publikációi lettek a úgynevezett emberszintű, vagy Artificial General Intelligence kutatásoknak. És az utolsó koncepció, amelyik ebbe a trendbe, még úgy érzem, hogy szükséges, hogy megismerjünk, az nem egy mai fogalom. Tehát egy Turinggel együtt dolgozó matematikustól származik az a felismerés, hogy az intelligenciának lesz egy ilyen önfejlesztő, lehet egy ilyen önfejlesztő hatása. És hogyha ez tényleg bekövetkezik egy ilyen intelligencia robbanás, akkor hát annak a következményei beláthatatlanok. Pontosabban ez a beláthatatlanság, ez a szingularitás mögé rejthető. Tehát a Kurzweilnek egy műve tette ezt igazán ismerté, ahol hát a predikcióból legegyszerűbb kiindulni, a jóslás az volt, hogy 2045 környékén, 2030-tól mondhatni, itt azt hiszem, hogy 2045 környékétől, valami olyan emberi szintű intelligenciát lehet majd egyre inkább észrevenni, amelyeket az emberek többsége tehát az ember szintű általános intelligenciához sorol, és ez önmagát fogja segíteni, tökéletesíteni, és el fog érni egy olyan szintet, amelyik messze fölötte van az emberi intelligenciának. Ez hasonló lesz ahhoz, mint amit mondjuk a sakkban, góban, vagy bármilyen fix területen, ahol kellő számú, hát vagy a környezet olyan, vagy pedig az adatok mennyisége az nagyon nagy, és rá lehet tanulni. Tehát ahol valamilyen minőségi ugrás fog bekövetkezni. És hát igaziból ez lenne egy olyan pont, amelyik elgondolkoztatja az embert, hogy vajon tényleg ez a szuper emi, hogyha megjelenik, akkor olyan mi is fog történni. És hát itt, amit látunk például a GDP-nek így az egyfőre jutó konstans növekménye, ez szintén egy nominált dollárban, tehát ez szintén egy meglepő dolog, hogy a hatékonyságot hogyan lehet növelni. Na most, hogyha tényleg egy ilyen univerzális segítőre bukkanunk, akkor ez olyan mit is fog tenni a világunkkal. Na most ez tehát az ígéret. Most nézzük azt, hogy akár csak a gyorsuló és egyre hatékonyabbá váló emiről is gondolkozunk, vagy pedig akár a szuper intelligenciáról. Itt szintén Stuart Russelltől kölcsönöztem ezt a fóliát, az ő előadásából pontosabban, amelyik a gorilla problémára utal, méghozzá arra, hogy attól függ, hogy milyen evolúciós skálán vagyunk, tehát pár millió éve, vagy pár százezer éve, amikor elvált így az első emberszerű lényeknek és a gorilláknak így a törzsfejlődési fája, akkor ugyebár a gorillák egy bizonyos szellemet kiengedtek a palacból, az emberi fajt, és hát fölmerül a kérdés, hogy vajon tudtak-e volna tenni bármit ez ellen? Tehát, hogyha egy sokkal intelligensebb faj megjelenik, vagy egy sokkal intelligensebb eszköz, akkor hogyan lehet ezt kordában tartani? Tehát ez a fölismerés, hogy az emberiségre leselkednek egzisztenciális, tehát egész emberiség kihalásával járó veszélyek, ez persze nem új, tehát kozmikus katasztrófák, aszteroidák, napkitörés, klímaváltozás, erőforrás kimerülés, vagy netán egy teljes háború, nukleáris háború. Ez mind ide vezetett, de hogy a mesterséges intelligencia is ilyen szerepet tölthet be, vagy mármint, hogy okozhat, ez azért egy meglepő dolog, pláne a látott rengeteg pozitív eredmény láttán is. De már Turing is 51-ben megfogalmazta, hogy meg kell, vagy képesnek kell lenni. Tehát olyan rendszereket kellene létrehozni, amelynél a kikapcsolhatóság az mindenképpen egy fontos szempont. Wiener szintén azt fogalmazta meg, hogy alig, hogy ez az intelligencia kellően hatékony lesz, nagyon óvatosnak kell lennünk a célok rögzítésével. Hiszen korábban bárki bármit szeretett volna, nagyjából limitálva volt az, hogy az eszközrendszer, amivel el tudta azt érni, az nem tudta ezt automatizálni és megvalósítani. 2015-ben jelent meg egy kiáltvány, mondhatni, egy nyílt felszólítás, hogy hogyan kellene a mesterséges intelligencia kutatásokat hangszerelni, vagy arrébb pozícionálni, hogy mindenképpen ez a fajta robusztusság és kontroll alatt tarthatóság, ez megvalósuljon. De most persze mondható azt, hogy ez biztos, hogy, tehát, hogy rengeteg év hozható fel, hogy az EMI-nek ez a fajta félelem az EMI-től, ez túlzás. Tehát mondható azt, hogy ez nem aktuális, ez csupán egy szenzációhajhász megközelítés. Az EMI tele van nem felügyelt tanulási módszerekkel, rengeteg úgynevezett ilyen boosting technika van, tehát amikor egy tanulórendszer a nehezen tanulható példákra összpontosít adaptívan. Tehát eleve van egy standard mérnöki keret, amelyben elvárjuk, hogy azért a biztonság is nagy hangsúlyt kapjon. Mondható az, hogy még hogyha ez a veszély fenn is állna, ennek annyira asztronomikusan kicsiny a valószínűsége, hogy az előnyök azok, amelyek mindennapiak, ezek bőven ezt ellensúlyozzák. Aztán persze egy állam érezheti azt, hogy jobb az, hogyha ő csinálja meg ezt elsőnek, és aztán majd meglátja, mi történik. Meg lehet próbálni lekorlátozni, és hát itt van a kikapcsolási lehetőség, amelyik egy, mint látjuk, ez már a Turingtól származó dolog, hogy mindenképpen kell egy ilyen hogy is mondjam, B-terv, hogy mi történik, hogyha egy ilyen intelligencia tényleg úgymond elszabadul. Na most amellett, hogy persze lehet egy ilyen egzisztenciális fenyegetettségről beszélni, van egy teljesen reális és a mindennapjainkban tapasztalható egyfajta torzulás vagy veszély a társadalomban, amelyet az EMI az felerősít. Tehát a politikai befolyásolhatóság, elég a választási beavatkozásokra gondolni, az információs buborékok létrehozása, tehát a híreknek a olyan tálalása, amikor egy egyén szinte elszigetelődik a valóságtól, vagy csak annak egy bizonyos értelmezésében hajlandó gondolkozni. A hamis híreknek, akár a hamis videóknak a könnyűszerrel való gyártása, a társadalmi polarizáltság, amelyik mondjuk így a különféle közösségi hálóknak az ilyen törzsi kis csapatoknak a kiépítettségét elősegíti, a digitális függések megjelenése, tehát akár a tínédzsereknél, különösen a fiatal tínédzser lányoknál fellépő testképzavarok, mentális betegségek, depressziónak a sokasága, amely egyfajta rossz visszacsatolásból fakad, a jövedelmi egyenlőtlenségeknek a torzulása, az ökológiai lábnyom, tehát az EMI-nek egyre gyakrabban számolják ki, hogy mennyibe is kerül azért itt egy-egy tanítás, amit mondjuk itt elégetnek ezekre a nagyon nagy hálóknak a optimalizálása során. És egy érdekes dolog, hogy bennünk az emberi képességek is azok olyan hogyan változnak meg. Tehát a Social Dilemma nevű 2020-ban megjelent mozifilmben megjelent az a fölismerés, hogy mint eszköz, ezt persze lehet neutrálisan szemlélni a mesterséges intelligenciát, de olyasmiket hoz elő egy társadalomból, amelyek már tényleg egy egzisztenciális fenyegetettséget jelentenek. Tehát egyfajta konklúzió lehet erről az, hogy az EMI technológiák azok már jelen pillanatban a társadalomnak a dinamikája miatt jelenthetnek egzisztenciális veszélyt. Tehát anélkül, hogy egy olyan szuper mesterséges intelligenciát elérnénk, amely bármit falura vált, hogyha egy egy kellően zsarnok vagy meghibbant egyén megfogalmaz. Ennélkül is a legnagyobb jótitemények mellett a társadalomnak a dinamikája kihozhat rendkívül veszélyes szituációkat. És ezeket meg kell előzni. Tehát itt a előző előadásban Mihálytól is láthattuk, hogy milyen kihívásokkal szembesül az EMI, milyen konkrét mérnöki megoldásokat is várnánk, tehát melyek azok, amelyek tiltottak, tehát hogyan lehet elkerülni azt, hogyan lehet mindenképpen mondjuk egy human in the loop, tehát egy ember a vezérlési körben jellegű rendszert létrehozni a fegyverek tekintetében, hogyan lehet a személyes adatok védelmét garantálni, hogyan lehet a gépitanulási eszközöknél a bizonyos fajta torzulásokat és elfogultságokat kezelni, hogyan lehet ezt a polarizációt a társadalomban esetleg oldani, tehát azzal, hogy a híreket azokat egy bizonyos hát kevert stratégia szerint ajánlják, hogyan lehet szabályozni és felismerhetővé tenni akár a hamis híreket, hogyan lehet a digitális addikció ellen föllépni, hogyan lehet és mikor lehet egyfajta ilyen kreditrendszert létrehozni az állampolgárokra, és így tovább. Tehát ezek a kihívások, ezek valósak, és hát láthatunk egy listát, szintén a Stuart Russell és Péter Norvignak a úgymond EMI textbook, EMI alap könyvéből, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, tehát hogyan lehet a biztonságot, elszámoltathatóságot, a kiegyensúlyozottságot, vagy korrektséget fönntartani. És én ebben az előadásban a alábbi négyre fókuszálnék. Tehát, ahogy ígértem, én próbálok az eszközökről beszélni, de hát mindenképpen szelektálni kell. És amire fókuszálnék, az az emberiesség. Hogyan lehet az emberi értékeknek a követését elérni a gépeknél, hogyan lehet az értelmezhetőséget elősegíteni, hogyan lehet a magyarázhatóságot elősegíteni, és hogyan lehet a federáltságot elősegíteni, praktikusan azt, hogy az adat és a tudás az autonóm módon egyéneknél vagy intézményeknél megmarad, és mégis tudunk egy kollektív tanulást végrehajtani. Tehát itt előadásban, tehát ahhoz a fordulóponthoz érkeztünk, hogy láttuk azt, hogy az EMI az nagyon sok mindent létrehozott, elért, milyen veszélyeket jelenített meg, és a veszélyek kezelésére itt egyfajta javaslat, hogy próbáljunk egy új EMI-t létrehozni, amelyik az emberi értékeket mindenképpen figyelembe veszi. Tehát ez talán a legfontosabb. Az összes többi az már csak ezt segíti. Nos, tehát a következő pont, ez az emberi értékekhez igazodó mesterséges intelligencia. Tehát azt mondtuk, hogy az intelligenciának is mondhatni egy definíciója az embereknél, hogy vannak céljaink, adott környezetben, adott limitált erőforrások mellett ezeket próbáljuk elérni, és hát intelligensnek azt nevezzük, amennyire ez erőforrás hatékony mondhatni, és amennyire sikeres egy ilyen valószínűségi várható értelmezésben. A gépeknél a standard modell az hasonlóan analóg módon követte ezt, tehát azt mondtuk, hogy vannak betett célok, tehát rögzített célok a gépekben, és intelligensnek tekintettük egy mesterséges intelligencia megoldást, hogyha az ő cselekedetei erőforrás hatékonyan és várhatóan elérték ezeket a célokat. Na most a javasolt definíció, vagy legalábbis keret Russell proftól, hogy egy gépet, egy mesterséges intelligencia megoldást akkor tekintsünk jóra valónak, tehát beneficial-t próbáltam magyarítani, amennyiben a cselekedetei azok várhatóan a mi céljainkat éri el. Tehát olyan, mint hogy soha nem adnánk oda, soha nem mennénk bele abba a helyzetbe, hogy explicite rögzítjük a céljainkat. Tehát itt ennyi a trükk, hogy ellenállunk annak, hogy a céljainkat azokat explicite beletegyük egy gépbe, és rábízzuk, hogy kövesse, valósítsa meg. Hanem mindig egy ilyen folyamatos játék és interakciót próbálunk meg föntartani. És hát ennek tényleg az a háttérracionalitása, amit láttunk, hogyha a gép túlságosan jó, akkor netán megcsinálja azt, amit kérünk, és ugyebár itt nagyon sok történetben jön ez elő, hogy mondjuk három kívánsága van az egyének, a harmadik az tipikusan az, hogy hogyan lehet visszacsinálni az első kettőt. Tehát, hogy egy-egy kívánság az nem igazán jól szokott jól sikerülni, hogyha egy mindenható azt valóra váltja. Nem gondolunk a mellékhatásokra. Most hogyan lehetne egy ilyet elérni? Tehát itt a robot helyett mesterséges intelligencia rendszert is érthetünk, ez most analóg módon keveredni fog. Tehát az első, hogy a robotnál rögzítsük, hogy ő nem tudja ezeket a preferenciákat, tehát nem tudja ezeket a hasznosság, nem ismeri a hasznosságfüggvényt, de szeretné maximálni. Ezt valahogy el kellene érnünk, hogy a mesterséges intelligencia rendszer legyen benne érdekelt, hogy próbáljon meg tanulni és megismerni ezt az ismeretlen preferenciát. Kezdetben legyen bizonytalan, tehát akár teljesen bizonytalan, és ezt az emberi viselkedésből kellene neki kihámoznia. Tehát itt ez egy játékelméleti szituáció az első példa, amelyik azt mutatná meg, hogyha van egy emberi játékosunk és egy robotjátékosunk, akik egy speciális gén kapcsot, vagy pedig egy másik kapcsot, amelynek a számát P és S jelöli, tudnak létrehozni, és van valami fajta hasznosság az ember számára, tegyük fel, hogy ezt a teta paraméter jelöli, egy minusz teta jelöli a komplemens, tehát teta a gémkapocsnak a hasznosságát jelöli, egy minusz teta pedig akkor a kapcsoknak a hasznosságát jelöli, és a robot pedig kezdetben bizonytalan teljesen, hogy itt mondjuk ez a 0-1 közé eső hasznosságérték, vagy hol lehet az egyénnél, és a játék az olyan, hogy a választható akciók az egyén, az ember számára az az, hogy vagy csinál két gémkapcsot, vagy csinál egy gémkapcsot és egy kapcsot, vagy pedig két kapcsot. A robotnál pedig az, hogy vagy 90 gémkapcsot és 0 kapcsot, vagy 50-50, vagy pedig 0-90 párost állít elő. És ebben a játékban, tehát hogyha én azt választom, hogy mint példamutatást, tehát a robotnak mondjuk mondhatnám azt, hogy csinálok két gémkapcsot, akkor ő arra gondolhat, hogy nekem sokat ér valahol a gémkapcsok azok a 0, 5 és 1 között vannak, tehát elkezdi ezt a kezdeti hiedelmét, hogy a 0-1-en hol helyezkedik el, módosítani, és arrébb tenni. Tehát különböző példákkal tudnám befolyásolni, hogy ez ő vélekedése mi legyen. Tehát ennél a játéknál a stratégiák száma nem nagy, tehát én egyszerűen kiválasztom, hogy melyik stratégiát választom, a robot is kiválaszt egyet, és van egy úgynevezett protokoll optimalizáció, tehát amikor nekem van egy stratégiám, vagy itt inkább protokollról kell beszélni, hiszen ez egy fix rögzített választás, nekem van egy protokollom, a robotnak is van egy protokollja, akkor iteratíven ezt javítgathatjuk, és meg lehet mutatni, hogy ebben a rögzített paraméter választásnál természetesen nekem az egy-egyet érdemes példaként felmutatni, és a robot is ennek megfelelően egy erre az értékre, erre a választásra fog konvergálni, tehát ő pedig egy 50-50 gyártást fog produkálni. És bár ez egy egyszerű játék, de a példa, ami ebből kijön végül is, hogy itt a játékban az ember és a robot, azok egy bizonyos egyensúlyba fognak kerülni. Tehát itt a játékelméletnek van egy ilyen híres egyensúlyi tétele, hogy bizonyos ilyen kifizetési mátrixnál létezik egy olyan egyensúly, ahol a játékosok egyfajta stabil állapotba kerülnek. Nos, itt például ez a fajta együttműködés, ez a helyesen beállított, úgymond motivált rendszerrel történik meg. Tehát a robotunk az rákonvergál egy olyan értékre, ami tényleg közelesik a mi számunkhoz. Ennek egy bonyolultabb, vagy enyhén bonyolultabb verziója. Ami viszont már nagyon közel esik ahhoz, amit keresünk, és igazából ez az off-switch, azaz kikapcsolós játék, vagy kikapcsolós modell, amelyikre talán Turing is gondolt, legalábbis valószínűleg örülne neki, hogyha látna egy ilyet. Itt is tehát egy robot játszik az emberrel, vagy emberiséggel akár, akinek van egy hasznosságfüggvénye, ez itt a nulla, bocsánat, ez valahogy itt lemaradt, tehát itt a negatív-pozitív tartományban. És ez a robotnak a vélekedése, és itt látható, hogy a robotunknak a lehetséges akciói, ezek a következőek. Vagy megteheti azt, hogy önmagát kikapcsolja. Tehát, hogyha ő mondjuk azt becsülné meg, hogy az általa végez elérhető akciónak a várható hasznossága negatív, akkor azt nem hajtja végre. Ő jó indulatú. Megteheti azt, hogy ha magát kikapcsolja, akkor annak a hasznossága nulla lesz. Ezt definiáljuk. Egy másik lehetőség, hogy ő halad, cselekszik, és akkor elér egy bizonyos hasznosságot, illetve, és ez az, ami új dolog, mondhatni ez az egész sémának a lényege, hogy az emberhez fordulhat tanácsért, tehát várhat, és az ember pedig az adott szituációban megnézi, hogy a robot által véghez vinni kívánt művelet az végrehajtható, vagy pedig inkább ne tegye meg, hanem inkább ezt magam oldom meg, mert speciális, és a robot ezt nem fogja tudni kezelni. Tehát ő látja, hogy a valódi hasznosság függvény szerint a robot egy negatív hasznosságú dologba sodródhatna. Tehát itt például, hogyha egy olyan szituációban vagyunk, amelyikben tehát a robot kezdetben azt látja, hogy az által választható akcióban a hasznosságoknak egy része, nagy része, hogyha valaki a könyvet ellenőrzi, akkor ez egy ilyen 40%-os része, egy nem kívánatos eseményre fog vezetni. Ezért dönthet úgy, hogy inkább megáll, és vár egy megerősítést. Attól függ, hogy az egyén azt például mennyire tartja mondjuk megterhelőnek, hogy a robot őt fárasztja kérdésekkel, stb. Persze ezt elbonyolíthatja, de mondhatja azt is, hogy ebben az esetben inkább álljon meg, mert az adott kontextus az biztosan ebbe a térkörbe esne, és a robot akkor ezt el tudja venni, mint egy tanító példa, és konkludálja, hogy jó, ez esetben a kikapcsolás az fontos, és nem hagyja végig az akciót. Másik esetben, hogyha az ember jóvá hagyja, akkor az derül ki, hogy a hasznosság az pozitív, és a robot bespájzolja, mondhatni, hogy ebben a szituációban a hasznosság függvény az nem tudja, hogy melyik érték, lehet ez valamilyen függvény szerint bizonytalan, hogy hol lehet ez a hasznosság érték, de legalább pozitív volt. Persze itt is feltesszük azt, hogy lehet költsége annak, hogy zajlik ez a kommunikáció, tehát lehet, hogy egyfajta minimumot is lehet itt húzni ahhoz, hogy mennyire minimálisan hasznos ez az esemény, de a fontos dolog az, hogy a robot visszajelzést kap arról, hogy az adott szituációban az ember, az egyén számára a hasznosság az pozitív lenne, és végrehajthatja ezt. Most ebben a játékban figyelembe véve azt, hogy az ember lehet inkonzisztens, lehet zajos, lehet rossz indulatú is akár, olyan értelemben, hogy nem ad jó példákat. A mesterséges intelligencia rendszernek lehet, hogy korlátos a reprezentációja, tehát mindezek ellenére megmutatható, hogy a robotnak ebben a játékban, amikor kiszámítja ezeknek a lehetséges cselekedeteknek a várható hasznosságát, akkor ez egy pozitív ösztönző lesz, tehát pozitív lesz annak a adott szituációban, pozitív lehet annak a várható hasznossága, hogy várjon, kérjen megerősítést. A könyvben ez a defertu, tehát ez a hozzáfordult tanácsért, vagy az emberhez fordul, mondhatni, megerősítésért, ezt próbáltam az igazodással kifejezni, és ezzel egyfajta tanulás valósul meg. Na most a bizonyíthatóság, az pedig abból fakad, hogyha ezt a játékot egy valószínűségi módon random környezetben játszák, akkor megmutatható, hogy itt tényleg van egy adott konvergencia az emberi hasznosság függvényre. Tehát itt, amire hivatkoztam, ez a, inkább csak a tehetség kedvéért, ezt most csak megemlíteném, hogy igazából itt a várható hasznossága egy akciónak, az nagyon közel esik ahhoz, mint amikor a robot kiszámítaná az úgynevezett további információnak az értékét. Tehát az emberi visszajelzés, az tényleg egy információt jelent a robot számára, amelynek van hasznossága ránézve. És ez volt pozitív. Egy saját korábbi munkánkban is próbáltunk ilyet, és ezt csak példaként hozom, hogy itt egy orvosi diagnosztikai rendszer kapcsán vettük azt észre, hogy egyszerűen, hogyha a predikciója a rendszernek túlságosan bizonytalan, akkor az emberi diagnoszták nem igazán tudják ezt kezelni. Tehát, hogyha mondjuk ez egy tumordiagnosztikai feladat volt 2000-es évek környékén, amelyben, hogyha a jósolt, a rossz indulatú elváltozásnak a valószínűsége, az túlságosan elkent. Tehát itt a predikció az nem csupán egy valószínűség, hanem egy eloszlás a lehetséges valószínűségek felett. Akkor, hogyha ezt túlságosan elkent, akkor a diagnoszta az dönthet úgy, hogy ez túlságosan bizonytalan itt a rendszernek a viselkedése, és egyszerűen emiatt egy speciális opciót vezettünk be, egy rejection-t, egyfajta elutasítást, amikor nem döntünk, hanem az emberi szakértőhöz fordulunk, és tanácsot kérünk. Tehát csupán azt emelném ki, hogy egy döntéstámogató rendszer egy adott input esetében, tehát mondjuk egy adott tumordiagnosztikai feladat esetében, ha megkapja a megfigyeléseit, akkor végrehajthat egy olyat, hogy jósol egy címkét, nullát vagy egyet, végezhet egy ilyen regressziós feladatot, hogy megmondja, hogy milyen valószínűséggel fordul szerint elő mondjuk a nulla vagy az egy pontértéket mond, vagy pedig ő azt mondja, hogy egy teljes Bayesi megközelítésben ő kifejezi, hogy vajon az egyes értékeknek mi a valószínűsége, és hát rábízza a diagnosztára, hogy ez vajon kellően biztos-e ahhoz, hogy ő döntsön. És hát hogyha itt a loss függvényünk, tehát az, hogy a diagnosztát végül is pontosan milyen intézményi kényszerek is mozgatják, ezt nem tudjuk, vagy nehéz ezt feltérképezni, akkor legjobb egy ilyen teljes információ átadás, és a diagnoszta dönt adott esetben. Most nézzünk egy másik kérdés, az értelmezhetőséget. Tehát a modelleknek így a leképzése, tehát itt két modellterünk van, elnézést az absztrakt megfogalmazásért, de ugyebár van egy olyan modellterünk, amelyik tegyük fel, hogy nehezen értelmezhető, ezt itt a teta paraméterű függvényosztály jeleníti meg, tehát ez mondjuk lehet egy nagyon sok rejtett rétegű előre csatolt perceptron, több rétegű perceptron modell, amit nem tudunk átlátni, hogy hogyan is viselkedik. Itt pedig mondjuk esetleg egy közel lineáris vagy töltvonalas modell, amelyet hát úgy érezzük, hogy jobban át tudnánk látni. És ezekben a bonyolult modellosztályokban jó lenne, hogyha ezeket úgymond be tudnánk vetíteni, le tudnánk képezni ezek az egyszerű modellosztályokra. És hát ennek a leképzésnek és transformációnak ennek hát nagyon sok haszna van, nem csupán az értelmezés, hanem ugyebár ez a modellnek egy egyszerűsítését is hozza, amelyik lehet, hogy a tanítást is segíti. Ez arra is szolgálhat, hogyha mondjuk valahol a priori információink vannak mondjuk egy egyszerű modellben, akkor levihetjük egy bonyolultabbba. Ez segítheti a számítási komplexitás csökkentését. Tehát ha van egy bonyolult modellosztályunk, mondjuk egy nagyon sok rétegű hálunk, de tudjuk, hogy a végrehajtás során egy erőforrás korlátos környezetben kis memóriás és kisfogyasztású modellt kell produkálnunk, akkor megpróbáljuk belevetíteni ezt a komplex modellt egy egyszerűbb modell térbe. És az értelmezhetőség is, ugyebár honnan elindultunk. Na most, amit vizsgáltunk, az, hogy hogyan lehet egy nagyon egyszerű technikával, egyfajta virtuális minta felhasználásával elvégezni ezt a transformációt. Praktikusan szinte generálunk innen mintát, és megnézzük, hogy egy ott elvégzett tanítás során olyan milyen modellhez is érünk. Tehát ez egy úgynevezett bézhálós és neurális hálós modellosztály között valósult meg. Itt a főpontokon végigszaladva csupán, tehát egy adott paramétert választunk az egyik modellosztályban, aszerint virtuális mintákat, adatot generálunk, rátanítunk a másik modellosztályban, elvégzünk valamifajta kanonizációt, hogy hogyan a legtöbb ilyen neurális hálónál a szimmetriák miatt rengeteg ekvivalens parametrizációban, tehát ki kell valamifajta kanonikus térrészt választani, és elvégezzük ezt az optimalizációt, a végén pedig erre igyekszünk illeszteni esetleg egy elosztást, ahonnan elindultunk. Tehát egy ilyen transformáció az lehetővé teszi azt, hogy egy bonyolult, nehezen értelmezhető modellosztályból egy egyszerűbb érkezünk, vagy pedig, hogy egy egyszerűbből tudást csempészünk egy nehezen értelmezhetőbe. Na most itt előjött az előbb egy modellosztály, ez a Bayes hálózat, és erre újra visszatérni. Tehát ugyanebben a projektben az alapcél az volt, hogy hogyan lehet létező szakirodalmi publikációkat, szakértői tudást, létező kvantitatív modelleket, és hát adatokat is, korábbi adatokat, és tanulmányokat, és valódi statisztikai adatokat egybe gyúrni. És próbáltuk létrehozni egy olyan modellt, amelyik átlátható, és ebből próbáltunk segíteni egy osztályozót. Tehát ebben a megközelítésben használtuk az úgynevezett Bayes hálókat, amely ennek egy nagyon egyszerű formája látható itt, az úgynevezett naív Bayes háló, ahol egyetlen olyan sztochasztikus változónk van, amelyik a többi változót belefeltelesen úgymond elszigeteli, függetlenné teszi. Tehát mondjuk egy betegségnek a különböző tünetei, amelyek a betegség ismeretében már feltelesen függetlenek. Egy ilyen naív Bayes háló, ez kiegészíthető egy hasznosság, vagy veszteségfüggvénnyel, és egy döntési csomóponttal, így áll elő egy ilyen döntési háló. Na most a felparaméterezése egy ilyen teljes modellnek, és az ugye már egy mesterséges intelligencia motor, azt, hogy megadjuk az adott betegségnek mondjuk a prevalenciáját, előfordulási gyakoriságát, megadjuk azt, hogy a betegség, ha jelen van, ha nincs jelen, akkor egy bizonyos tünetnek, tesztnek, hogyha ezek most mindenki binális az egyszerűség kedvéért, akkor mi a szenzitivitása, specificitása, tehát milyen valószínűséggel fordul elő, hogyha a betegség, ez nem bináris, hanem háromértékű, de ez a mindegy a teszteknél igaz, egy bizonyos laborparaméter például, megadjuk az eloszlását ezeknek az értékeknek, és a hasznosság modellnél pedig megadjuk, hogyha mondjuk ezt diagnosztizálni szeretnénk a betegséget, akkor az egyes hibáknak, az első és másfajú hibának milyen büntetése is van, esetleg milyen jutalmat kapunk akkor, hogyha helyesen elkaptuk a betegséget, diagnosztizáltuk. Tehát egy ilyen hálózat, ez azért nevezetes, mert ennek a modellnek a kiterjesztései, azok hát legalább három különböző értelmezéssel bírnak. Az előbb már láttuk, hogy ezek egy olyan dekomponált módot kínálnak sokfációs elosztásoknak a leírására, amely átlátható. Tehát egyszerűen fel tudjuk könnyűszerrel sorolni azokat a valószínűségi részmodelleket, amelyek ezt a nagy modellt összerakják. Tehát egy komplett dekomponált, úgynevezett faktorizált modellt tudunk létrehozni a segítségükkel. Egy másik értelmezés, hogy ez a gráf, az derül ki, hogy ez a gráf, ez valójában a függetlenségeket, ezeket gráf elméleti fogalmakkal hülyen reprezentálja. Tehát a gráfból kiolvasható összekötöttségek, azok a valószínűségi változóink, a csomópontokhoz tartozó valószínűségi változóink közötti függetlenségeket írják le. Illetve bizonyos esetekben az is igaz, hogy ezek az élek, ezek oksági értelmezéssel bírnak. Tehát egy nagyon gazdag modellstruktúra a Bayes hálóké, és rájuk épülő döntési hálóké, amit az is megerősít, hogy ezek a modellek, ezek akkor is megtanulhatóak, akkor is identifikálhatóak bizonyos esetekben, legalábbis bizonyos tulajdonságaik, hogyha az adat, amiből tanuljuk őket, az csupán megfigyelési. És ez egy nagyon érdekes, bár igen bonyolult rész, de itt próbáltam egyszerűen a dolgot, hogy tételezzük fel, hogy egy ilyen modellt, egy ilyen oksági modellt, egy ilyen irányított gráfos, irányított körmentes gráfokat használó modellosztályt próbálunk tanulni, akkor ahogy eljárhatunk, az a következő. Tehát van egy passzív megfigyelés, van egy passzív megfigyelünk, aki megfigyelési adatokat gyűjt, tehát nem avatkozik be a világba, csak talán passzívan megfigyel, és ezen adatok alapján, megfigyelési adatok alapján egy függőségi modellt épít. Itt az előbb említett kapcsolat mentén, hogy minden egyes függőségi modellhez lehet találni olyan gráfokat, amelyek őt hülyen reprezentálják. Ez praktikusan, vagy legalábbis elméletileg, mivel réges sok ilyen gráf van, ezeket megkereshetjük, és ezeket tekinthetjük egyfajta minimális oksági magyarázatnak. Tehát ahogy látható, itt húzódik egy ilyen vörös vonal. Ez a vörös vonal az valójában tényleg a megismerhetőségnek egyfajta határa, mert hogy egy megfigyelési adatból, ahogy az jól ismert, csupán az asszociációkig tudunk eljutni, a függőségek teljes térképét tudjuk megalkotni, de nem tudunk oksági következtetéseket kihámozni. Na most érdekes mondom, hogyha azt mondjuk, hogy a vörös vonalon túl úgy próbálunk lépni, hogy megkonstruáltunk minden lehetséges oksági modellt, amely kompatibilis az általunk látott asszociációs modellel, akkor ezeknek néha vannak olyan közös tulajdonságaik, amelyek minden lehetséges asszociációs modellben úgymond egyformán állnak, és ezek sok esetben egy oksági kapcsolatot jeleznek. Tehát ez így a 1980-as évektől Judea Pearlnek a munkásságának az egyik hatalmas eredménye, hogy ez nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos oksági kapcsolatok, ha nagyon sok változónk van, akkor az pusztán megfigyelési adatból is kikövetkeztethető. Tehát a mesterséges intelligencia és gépi tanulás, és ezek a modellek, ezek egyfajta modellminimalitási feltevéssel túl tudnak lépni ezen a vörös vonalon, ezen a megismerhetőségi határon, és hát arra alapozva, hogy van egy regularizáció, tehát a minimál kisebb modelleket preferáljuk, ezzel igenis lehetséges oksági kapcsolatokat kikövetkeztetni. Nos, hát ezen fölbuzdulva, persze ezek a modellek nagyon gyakran használtak a legkülönfélebb döntéstámogató rendszerekben, magunk is használtuk ezt például arra, hogy ha van egy ilyen döntési háló a háttérben, akkor praktikusan minden orvosi tudást, ami kapcsolódik ennek a előállításához, azt kapcsoljunk hozzá megfelelő módon. Ha kell, akkor a változóhoz, ha kell, akkor mondjuk a változónak a sztohasztikus kapcsolataihoz, ha kell, akkor az értékeihez, és segítse ez a döntést. Tehát hozzunk létre egy olyan modellt, amelyik így annotált. És hát ezt felhasználhatjuk arra, hogy magyarázatokat generáljunk, és nem csupán egy valószínű magyarázatot generáljunk a modellből, hanem azt, hogy a mellé kapcsolt szemantikus tudást is megmutassuk. Ezek itt a kapcsolódó cikkek. Tehát itt meg tudjuk tenni azt, hogy van egy megfigyelésünk, végrehajtunk egy következtetést ezen a valószínűségi hálón, megkeressük mondjuk a legjobb akciót, és talán pedig megkeressük az összes cikket, amelyik annak az oksági láncolatnak az egyes pontjaihoz kapcsolódik. És így egy olyan rendszerhez jutottunk, amelyik nem csak hogy diagnosztikai következtetést, nem csak egy beavatkozások a következményét képes kikövetkeztetni, nem csupán egy optimális cselekvést, hanem még azt is képes kezelni azt a fajta kérdést, hogy mi lett volna, ha. Tehát, ha látjuk azt, hogy egy adott kontextusban a rendszer az javasolt valamit, azt végrehajtjuk, mint optimális döntést, ám de a kimenetel, aminek a várható hasznossága a legnagyobb volt, az valahogyan realizálódik, abból az adott realizálásból tanulhatunk és megkérdezhetjük, na de hogyha egy másik döntést választottunk volna, annak vajon mi lett volna a következménye. Tehát ez a fajta kontrafaktuális érvelés, ez is lehetséges ezekkel a modellekkel. Ugyan, hogy pillanat csak rá a... Igen. Ezt akkor itt ezt a két példát átugranám, és az utolsó pontra lennék, amelyik a federált elemzést. Tehát azt a kérdést, hogy hogyan lehet akkor tanulnunk és modelleket alkotnunk, hogyha minden egyes személy vagy intézmény az egy adat halmaz birtokol, és ezt nem osztja meg. Na most ebben esetben tudjuk, hogy bizonyos esetekben, például egy bizonyos metaelemzés kapcsán ki lehet számolni néha egy olyan statisztikát, egy olyan jellemzőjét az adatoknak, amelyeket, hogyha agregálunk, akkor az egy exakt agregált statisztika lesz. Például a modelljeink kapcsán, és az ekvivalens lesz az, amit, hogyha összeboronáltunk volna minden adatot. Na most ennek approximációjára jelent meg az úgynevezett federált tanulás 2015 környékén, ahol az volt az elképzelés, hogy minden egyes adatból kiszámítunk valamilyen lokális jellemzőt, ezeket agregáljuk, és ezzel updateolunk egy, frissítünk egy globális modellt, és így zajlik a tanulás. Ez egy hierarchikus, centralizált módon történik. Most nézzük ezt a naív hálónknál. Tehát itt van egy ilyen naív hálózat, képzeljük el, hogy mindenkinek a saját adatánál, az adott intézményben vagy egy adott egyénnél adott parametrizációval, tehát előállt egy ilyen háló, és azt tesszük, hogy egyes partnerek azok az adott a saját adataik alapján kiszámítják a náluk látott parametrizációt, ezt elküldik, van egy agregáló szerver, és ez kiszámít egy ilyen konszenzuális modellt. Na most a gond az, hogyha különböző adatmennyiségünk van egy egyes partnereknél, akkor ez nem lesz jó, ez a uniform agregálás. Észrevehetjük, hogy a számlálókhoz, ezekhez a számlálóink azok egy elégséges statisztikát jelentenek, tehát az ötlet az, hogy jó, akkor küldjünk számlálókat, tehát mindenki kiszámítja a megfelelő számlálókat, amelyek ennek a hálónak a relatív gyakoriságokkal való felparaméterezéséhez szükséges. Ennek az összegzését és átlagolását végzi el ez a szerver, így kapjuk a globális modellt. Hogyha arra gondolunk, hogy a számlálóinkat azokat mindenki eltitkosítja, tehát mondjuk egy véletlen számot hozzáad, amelyek úgy vannak megkonstruálva, hogy az összegzésnél kiesnek, akkor ez még azt is kezeli, hogyha a szerverben nem bíznak meg a partnerek. Hogyha az adat nagyon érzékeny, azt is meg lehet tenni, hogy mindenki egy bizonyos zajjal ezt megperturbálja, és ezzel kvázi elrejti azt, hogy vajon egy bizonyos egyén az jelen van-e az adathalmazban. Tehát ezzel a technikával el lehet érni azt, hogy az adat az mindenkinek a saját tulajdona, ott marad, és kvázi nincsen centralizálva, és a globális modell az mégis egy összes adaton lesz tanulva, tehát mindenkinek az adatát azt felhasználtuk. Kihívások persze az, hogy az adatot azt, tehát ezeket a modelleket, ezeket kommunikálni kell. Lehetséges, hogy az adataink azok nem homogének, tehát különböző eloszlásból származnak, ezért az optimalizációjuk az egyáltalán nem triviális, mit is fog eredményezni. Eleve a harmonizáció azt nem ússzuk meg, tehát az adatokat harmonizálni kell. Tehát a kihívások sokasága megmarad, de maga a lehetőség, hogy úgy hajtunk végre egy globális optimalizációt, hogy minden adat az csak is a saját tulajdonosánál maradt, az lehetséges. Tehát összefoglalásként én azt emelném ki, hogy az EMI, mint minden erős eszköz, teljesen veszélyes, és az emberközpontú mesterséges intelligencia eléréséhez, tehát a helyes használatához kellenek kontrollok, de megmutattuk, hogy lehetséges egy olyan kapcsolt embergép kapcsoltságú rendszernek a létrehozása, amelyik egy bizonyíthatóan jóra való, tehát probably beneficial AI-t fog létrehozni. Tehát ez egy viselkedésen keresztül rátanuló rendszer. Megmutattuk, hogy lehetséges az, hogy még hogyha a modelljeink egzotikusak, tehát nem értelmezhetőek, ezek bevetíthetőek, legalábbis a Bayesi paradigmában robusztus módon ezeket a Bayesi eloszlásokat transformálhatjuk egyszerű modellterekbe. Azt is láttuk, hogy oksági modelleket tudunk alkalmazni, például ezzel a betítgetéssel, és így egy intelligens magyarázat érhető el sok esetben. Illetve még azt is láttuk, hogy anélkül, hogy összetennénk az adatokat, tudunk globális géptanulást megvalósítani ezzel a federált tanulással. Tehát ezek mindegyike egy olyan építőkocka, amelyek segítik azt, hogy elérjünk egy etikai elveket betartó emberközpontú mesterséges intelligenciát. Köszönöm a figyelmet. Én ennyit szeretném volna mondani.
Köszönjük szépen az érdekes és igencsak gondolatérvésű és olyan előadást, ami arra sarkal azt, hogy egy csomó dolognak nézzünk utána, és most fölteszem a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amíg gondolkodtok, addig nekem van az a kérdésem, hogy milyen valószínűségét látod annak, hogy okosabban fognék élni?
Pont ezt kérdeztem volna.
Hát én optimista vagyok, és tehát érdemes megnézni azt, hogy az általános jólét, ennek így a általános leírói, ezek azért hogyan alakultak, és itt nem lehetünk pessimisták. Tehát az elért eredmények úgymond különféle tudományterületeken ezek roppant módon biztonságosabbá, élhetőbbé tették a világunkat. Tehát ezek az eredmények, ezek azt mutatják, hogy az emberiség az a mostani akármilyen kontextus ellenére is halad előre, és az egyéneknek tudta növelni az összboldogságát, vagy összjólétét. Tehát a mesterséges intelligencia maga ad egy receptet, mondhatni arra, hogy mi is lehet a cél. Tehát az összhasznosság növelése, akármilyen vadul is, vagy matematikainak hangzik, ez elérhető. Tehát, hogy lehetséges, hogy egyes egyének a preferenciája az romboló hatású, de összességében például ez az itt említett provably beneficial schéma, ez tudja kezelni azt, hogy sok egyének konszenzuális hasznosságát figyelembe tudja venni, el tudja kerülni azt, hogy egy romboló hatású egyén, egy szadista egyén eltorzítsa az összhasznosságot. Tehát a technika nem ad tökéletes védelmet, de igen robosztus. Tehát a hibbantság ellen nincs, tehát a orvosság, ez igaz, de a rendszer az robosztus, és hozzá tud járulni ahhoz, hogy az összboldogságot, vagy a fájdalom minimalizálását ezt elősegítse.
Más kérdés, ha nincs?
Kedvelt volna a kérdésem, pontosan.
Semmel
az
előtte.
Szeretném kérdezni, nem tudom, hogy hallottál róla, hogy Dél-Koreában, már jóval ezelőtt, évvel ezelőtt egy kísérleti választást kap létre, aminek az a cél, hogy a mesterséges intelligenciát tesztelje, és oda be lehetett teremtkezni, ahol a közlekedéstől kezdve az ellátási és a munka folyamatig a kereskedelmi minden robotot végezte. És ezáltal az ott lakó egyre kisebb városot, az ott lakó embereknek meg kellett mondani a korábbi életükről, és az ott, ami bizonyos alkalmazásban éltek. Esetleg hallottam, hogy mi lett az eredménye, mert azt mondták, hogy úgy érzünk a tesztelünk ezt a várost, hogy mennyire szokták az emberiség.
Sajnos nem ismerem a történetet, az a kísérletet, de én is utána megyek, úgyhogy csak azt tudom ígérni, hogyha van valami fajta követési fórum, akkor magam is beírom, vagy utána járok, de nem ismerem ezt.
De előtettem be egy kérdés, hogy mennyire veszély a mesterséges intelligencia arra nézve, hogy növekszik a megosztottság, növekszik az egyenlőtlenség. Emberek között a heaven's have-nots, országok vagy csoportok között.
Tehát a jövedelmi egyenlőtlenség növekedése, ez a mesterséges intelligenciánál tényleg egy rizikófaktor, hiszen ez tipikusan egy, akár a szuperintelligencia is, ugyebár, ha egyszer kész van, utána nagyon könnyű kopírozni, vagy nagyon könnyű sokszorozni, és akinek egyszer meg lesz, utána már még egyszer nem kell föltalálni. Tehát ezek a fajta érvek, ezek mind az abszolút egyenlőtlenség irányába mutatnak. Igen, tehát de másrészt a jövedelmi egyenlőtlenség az egy, az csak egyik fele a kérdésnek, a másik a polarizáltság. Tehát az, hogy egy társadalomban mennyire vannak jelen törzsi szerveződések, hiedelmek és zárt csoportok, ez azért vitatott. Tehát a Twitternek a használatánál ott hosszas vizsgálat előzte azt meg, hogy vajon az ilyen közösségi hálózatoknak az intenzív használata az mennyiben befolyásolja a polarizáltságot, hozza ki az emberekből ezt a fajta rosszat mondhatni. És ez azért nem egyértelmű, és valószínűleg olyan trükkökkel, amelyekkel úgymond a híreket, véleményeket egy kicsit jobban keverik, ez kontrollálható. Tehát azok az új protokollok, amelyek néha nagy felhődés keltenek, hogy más stílusú a hírfolyam, más stratégia szerint van összeállítva. Ezeknek a kellő heterogenitásával szerintem ez enyhíthető lenne. Tehát kísérletek vannak. Tehát ugyebár a Facebook is, és a Meta és egyéb cégek is folyamatosan nézik ezt már csak a támadások hatására is, és próbálnak tenni ellene. Tehát erős rajtuk a nyomás, hogy kezeljék ezt valahogy. Tehát oldják ezt a fajta szekértábor mentalitást például. A racionális diskurzusnak az elősegítését.
Ez apró kérdés lehet, hogy Magyarországon mikor várható az, hogy kézzel fogható hasznos eredmények vannak az ipar, a tudományos kutatás terén.
Tehát a gyártás technológiában, tehát ott azért egy nagyon komoly munkacsomag van, tehát így a mesterséges intelligencia stratégia, tehát a Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája az lebontva egy területekre fogalmazott meg elvárásokat, és amennyire tudom, például a gyártás technológia az egyik ilyen kiemelt terület, amit itt a BME, mi nem vagyunk annak részesei, de amennyire tudom, hogy a BME az intenzíven segít, és ott a gyártás automatizálás és annak a segítése az egy sikertörténet. Ugyanilyen az autonóm járműveknek a területe, tehát itt Magyarországon több olyan cég van, vagy pedig külföldi cégnek itteni helye, amely, hogy mondjam, világszínvonalú kutatást végez. Azt, hogy a önvezető autók azok mikor lesznek tényleg teljes mértékben önvezetők, tehát érik el azt a szintet, ahol már nem szükséges az emberi kontroll, az persze egy nehéz kérdés, de hát a jármű vezetését segítő eszközök, akár a fogyasztás csökkentő eszközök, ezek nagyon jó teljesítenek. Tehát a közúti fuvarozásban a fogyasztás csökkentés az önmagában egy óriási tétel, és ott egy-egy ilyen segítő eszköz az nagyon sokat tud hozni a konyhára. Tehát azok egyértelmű. Az egy sikertörténet például.
Tehát magyarul van kézzel fogható eredménye a kutatásban és a terv a produkciót, tehát a terv mellé, hiszen ennek alkalmazásával?
Hát a fizikai világban az előbb említett példákat mondanám, de magában az internet világában, tehát azért amit látunk a hirdetések optimalizálása, stb. Tehát hogy ennek az optimálása az igen hatékony, az szinte túl jól sikerült. Tehát itt az előadásomban is próbáltam arra rávilágítani, hogy itt Ez a stratégia, hogy egy adott egyénnek az ő érdeklődésének megfelelő híreket vagy tartalmakat kapjon, ez bizonyos értelemben túlságosan jól megy az EMI-vel, mert az EMI rátanul arra, hogy hogyan lehet az egyént úgymond szinte függővé tenni. Tehát itt ez volt egyfajta túlzott alkalmazása szinte az EMI-nek, hogy az EMI az fölismeri és talál egy ilyen kiskaput így az emberi jutalmazó rendszeren átnyúlva, és közvetlenül függővé tudja tenni a tartalomfogyasztást, a hírfogyasztást, a játékot, akármilyen tevékenységet, hogyha kellő szoros visszacsatolást kap. Tehát a digitális világban ott sokkal könnyebb elérni egy adott szűkabb területen szerintem pozitív teljesítmény, csak ott az a veszély, hogy szinte túlszalad a rendszer, és túlságosan jól fog működni, és szinte kiszipolyozza az ottani egyént. Tehát most nem tudom, mennyire keveredik a kettő, de mind a kettőre van példa. Tehát az olyan sebészrobot, amelyen akár egy távol lévő kollega tud elvégezni egy bizonyos szakértelmet kívánó műtétet, ez abszolút benne van, tehát a mostani ilyen távgyógyászatban. Illetve az is igaz, hogy tehát léteznek olyan eszközök, amelyek szinte valós idejű diagnosztikát végeznek. Tehát az úgynevezett okos onkológiai kés, az nagyjából segít egy helyes vágásnak a véghez vitelében. Tehát jelzi azt, hogy meddig húzódik mondjuk egy olyan szövettípus, amit érdemes inkább eltávolítani. Tehát ezeknek az összekapcsolása, ezt gondolom, megtehető, és nem lát, tehát nincs ok, hogy ne lehessen összekapcsolni őket. Tehát egy robotizált távoli műtét elvégzés segítő eszközben betesznek olyan eszközöket, amelyek úgymond valós időben segítik a diagnosztikát, a döntéshozatalt, ez abszolút lehetséges. Tehát mind a kettő...
Ez
feltétlen
pozitív, viszont iszonyatos nagy a veszély, amit ön is említett, hogy befolyásolhatóság. Tehát lényegében az emberek félrevezetése, a fake news, különösképpen mondjuk az utóbbi időben a Facebookkal voltak óriási problémák és kockányák, botrányok netekették az adataikat, és hogyha ilyenre használják a mesterséges intelligenciát, már pedig azon a tömeg, amivel ezek a közösségi médiák dolgoznak, ezek most már nem tudnak megvenni mesterséges intelligenciát.
Ez így van. Tehát egyszerűen, ugyebár erre így többször utaltak ebben a Social Dilemma című filmben is, hogy szinte vállalhatatlan az, hogy több milliárd embernek a napi életét, azt, vagy szinte közvetlen elérést kap egy kontrollálatlan fejlesztő csapat, akik jó viccnek tartanak, és aztán kipróbálni valamit, ami utána ki tudja, hogy csapódik le egy társadalmi polarizáltságban, egy újabb szakértábor létrejöttében, egy olyan pánikvásárlásban, vagy pánikreakcióban a társadalomban, amelyet nem látnak előre. Tehát ennek mindenképpen a kontrollálása szükséges. Tehát ez a moderálási, tehát az egész, hogy is mondjam, építménynek itt erre én nem tértem ki, de a regulációnak egy része az erre vonatkozik, hogy hogyan lehet ilyen léptékű változásokat, amelyek több százmillió embert, hanem milliárdot érintenek, ezeket átvinni.
Vannak jelentések arra, hogy az a bizonyos szuperintelligenciának az elérése idején, vagy azon túl megszűnik az ember idején?
Tehát, hogy az
ember... Hogyan a tervezés, a fejlesztés közben, hogyan gondoskodnak arra, hogy legyen egy határ, hogy ki lehessen kapcsolni.
tehát a maga, hát maga
az a... Mennyire élünk, hogy okosabban ilyen értelemben fejlesztésnél?
Tehát most én csak azt tudom megemlíteni, hogy többféle elképzelés van ugyebár, hogy itt az, ez a szuperintelligencia, ez hogyan fog az emberi intelligenciához viszonyulni. Tehát itt azt láttuk, hogy a javasolt modell szerint az ember kvázi az értékeknek a érzékelője és kifejezője a gép felé. Tehát próbálnak egy olyan sémát létrehozni, ahol az emberi preferencia rendszer, amelyik egy dinamikus, változó, fejlődő, időben gyorsan változó és szociális, tehát egy egész társadalomon átívelő. Tehát az, hogy az egyes egyeneknek a preferencia rendszere az függ attól, hogy a többieké milyen. Tehát itt van egy ilyen nagyon bonyolult, dinamikus rendszer, és hogy ezt soha ne adjuk át a gépnek, pontosabban soha ne adjuk át egy rögzített állapotban, hogy ez az, és ezt kell optimálni, hanem tartsuk mindig nyitva a lehetőségét, hogy ez a dolog ez nyílt, ez fejlődhet, változhat, és a gépnek a bizonytalanságból fakadóan rá legyen kényszerítve, hogy mindig kövesse ezt. Na most az, hogy biológiailag mi fog történni, az van nagyon nehéz kérdés. Tehát az, hogy tényleg a különböző kísérletek, hogy széles sávú kapcsolatja jön létre az emberi agy, így talán az elme és ilyen számítógép között, hogy ez mennyire sikeres, tehát a Neuralink és egyéb vállalkozások. Tehát az biztos, hogy például a gyógyászatban ez a fajta mély stimulátor Parkinsonban és egyéb neurodegeneratív betegségekben ott használt, tehát arra működik. De az, hogy egy ilyen jelen pillanatban igen szűk sávszélességű kapcsolat a neurobiológiai szubsztrát, tehát tényleg a neuronok szintje és mondjuk egy gép között, az mire lesz jó, azt nem tudom. De szerintem maga a szingularitás, tehát most bocsánat, itt a hogyan lehet majd ezt észrevenni, azt szerintem olyan jelek lesznek, amelyek is sokasodnak. Tehát így tényleg javaslom, hogy a DeepL, most elnézést a reklám helye talán, de a fordító programoknak egy új generáció jelent meg, amely hihetetlen, úgymond szinte művészi vagy emberi vonásokat mutat. Tehát hogyha nekem a DeepL, bocsánat, itt szerepelt is az előadás polgárban, ott lesz a abszolút, tehát hogyha nekem tippelni kellene, hogy ki van a másik oldalon, egy gép vagy egy ember, egyfajta Turing-tesztként nézném ezt a fordítást, akkor sokszor elbizonytalanodtam volna, hogy ezt nem tudta a gép csinálni. Ez annyira jó, hogy nem csak hogy jobb, mint amit mondjuk az én informatikusi magyar-angol fordítói képességem előhoz, de egyszerűen magyarra jobban fordít találóban, mint egy anyanyelvi egyén. A Google pocsékül fordít, ezért merem mondani, hogy szerintem az ilyen jelek fognak sokasodni, hogy lesznek olyan emi megoldások, amelyek meghökkentik az embereket, és elbizonytalanítják, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy ezt most tényleg egy műértő, műfordító hozza létre, vagy pedig egy gép. Ez igen, tehát a DeepL-nek van egy...
Mi a neve?
DeepL. Deep, mint deep, tehát mint mély.
Deep.
Deep. És egy L betű. Hogyha elnézést, most akkor ez így.
Hát csak egy megérzésem van, hogy ahogy annak idején az aktivumot mondta, a robotban, hogy a robotikusának is volt három törvénye, remélem, hogy a mesterséges intelligenciának is megvett majd az a bizonyos három törvény.
Az a három elv,
igen,
az erre rímelt. Az Asszály professzor az kellően óvatos volt, hogy nem azt mondta, hogy ez Asimovnak az átirata, de ő azért hivatkozik erre, hogyha a könyvét valaki esetleg megnézi, akkor látni fogja, hogy kellő óvatossággal, de az Asimovi törvényekre hivatkozik. Na most itt, igen. Köszönöm.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük az érdekes és értékes előadást, és ha van további fejlemény, megint szeretettel várom.
Köszönöm szépen a kívánságot.